Ahogy említettem, az adventi időszakhoz közeledve, hát szeretnék így adventi témában hozni, vagy adventi igerészeket megvizsgálni veletek együtt, így hát mától egészen karácsonyig, jó? Úgyhogy tulajdonképpen már erre készülünk lélekben, gondolatban, így a karácsonyra, az adventre is. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de az advent azt jelenti, hogy eljövetel. Igazából az advent az adventus, Domini, az Úr eljövetele, és arról az eljövetelről beszél, hogy az Úr eljött. Az Úr eljött 2000 évvel ezelőtt, és persze van ebben egy várakozás, és ahogy közeledünk ennek az ünnepléséhez, hogy az Úr eljön, és felkészítjük a szívünket, és van egy várakozásunk az ő visszajövetelével kapcsolatosan is. És én úgy, hát én azt mondom, hogy megtérésem előtt ateista voltam, tehát hogy én nem, egyáltalán nem hittem Isten létezésében, és egyáltalán nekem fogalmam sem volt, hogy ezt az egész dolgot eszik, vagy isszák, vagy, és aztán voltak ilyen szavak, mint például advent, ami fogalmam sem volt, hogy mit jelentett, nem mint hogyha nagyon hallottam volna egyáltalán, és egy csomó olyan dolog aztán, amikor hívő lettem, és nem igazán tudtam, hogy most ez az egész advent, vagy pünkös, vagy egy csomó minden, ezek az ünnepek. Így van, számomra ezek ilyen nagyon-nagyon vallásosnak hangoztak. Egyszerűen csak annak hangoztak, és úgy éreztem, hogy nem is akarom annyira érinteni, mert ezek ilyen csak túl vallásos dolgok. Aztán később rádöbbentem arra, hogy ezek, ahogy így ciklikusan újból és újból jönnek az év során, ezek megadják az évnek a ritmusát számunkra. És persze vannak heti ritmusok, és aztán vannak évi ritmusok, és hogy ezek újból és újból, ha figyelmesek vagyunk, akkor elmélyítik bennünket, bennünk azokat a legerőteljesebb, legnagyobb csodákat, azokat a legmélyebb igazságokat, azokat a legnagyobb rejtélyeit a hitünknek. És sokszor, ahogy lehetünk akár egy ilyen adventel vagy karácsony, hogy igen, tudom, Jézus eljött, Jézus megszületett Betlehembe, és akkor lehet, hogy majd most lesznek ezzel kapcsolatos igerészek, de ezt már annyiszor hallottam, és tudom, és tudom, és pipa, és pipa, és pipa, és csak arra hívlak téged, hogy csak ne ezzel a hozzáállással legyünk, hanem ezt nem tudjuk, ezt tényleg nem tudjuk, ezt tényleg nem tudod, ezt tényleg nem tudom. Ez egy egész örökkévalóságon keresztül fogjuk kibontani ezt a hatalmas rejtét, hogy Isten emberré lett, és hogy egyáltalán ez mit jelent számunkra, és ámulni fogunk az egész örökkévalóságba, és ennek ez a célja, hogy elámuljunk, hogy még inkább ez így a lelkünk részévé váljon, és az életünk részévé. Jó, úgyhogy gyertek, van egy igerészem, így János 1-ből szeretnék olvasni, így az első fejezet első 3 versét, aztán majd Filippi levélből is, jó? János evangélium első fejezet első 3 verse. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. És ugrunk a 14. versre. Az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És akkor végezetül Filippi 2, Filippi belékező levél másik fejezet, 5-től a 8. versig. Azaz indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt haláláig. Ugye az első írásrészben olvastunk János evangéliumából, ami úgy kezdődött, hogy kezdetben volt az ige. És hogyha úgy figyelmesen átgondolod, akkor rögtön látod, hogy János úgy indítja az ő evangéliumát, hogy kezdetben, ami kapcsolódik így az egész Szentírás kezdetéhez, mert ez a legelső szava Mózes első könyvének, az első fejezet első versben, kezdetben. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és János ugyanígy kezdi, hogy kezdetben. Egyébként 4 evangélium van, Máté, Márk, Lukács, János, és ez a 4 evangélium 4 különböző oldalról mutatja be nekünk Jézus életét, halálát, feltámadását, és ebből a 4-ből mégis 3, az első 3-at Máté, Márk, Lukács, János úgy hívjuk, hogy szinoptikus evangéliumok, ami azt jelenti a görögben, hogy szűn együtt optikus, meg elmehetsz az optikushoz, nem az nézet, látásmód. Tehát, hogy az első 3 az mégis máshogy mutatja be Jézus, de mégis egy oldalról, egy bizonyos szemszögből, látásmódból néz rá Jézus életére, halálára, feltámadására. És a 4. János, ő nem szinoptikus, ő egy teljesen más nézőpontból néz rá Jézusra. Hogyha megnézzük Máté, Márk, Lukács, Jánost, ahogy beszél Máté és Lukács Jézus születéséről, Márk annyira nem fejti, ő rögtön beleugrik így Jézusnak a szolgálatába, de mindig a földről indítanak. János azonban valóban így egy ilyen mennyei, ilyen mint egy sas onnan felülről, magasról ad egy rálátás, hogy kicsoda is Jézus. És rögtön így is kezdi, tehát hogy kezdetben, és ez nem is ugyanaz a kezdetben, mint Mózes első könyvének, tehát a Bibliának a legelső szava. Mert ugye a Bibliának a legelső szava, amikor azt mondja, hogy kezdetben, akkor arról beszél, hogy amikor elkezdődött a teremtés, mikor mozgásba lendült, mikor megteremtette Isten az időt, az időnek a kezdetében, úgymond. De feltehetjük a kérdést, hogy oké, de mi volt előtte? Mi volt előtte, mielőtt az minden meg lett teremtve? És erre a válasz János, aki azt mondja, hogy hát a kezdetben, de nem az idő kezdetében, hanem így az örökké való múltban. Abban az örök kezdetben, ami nem egy pont, hanem egy örökké való múltban, az örökké valóság múltjában, úgymond, kezdetben volt az ige. És aztán később úgy folytatja, hogy és az ige Istennel volt. Istennel volt. Ez közösséget jelent. Hogy az örökkévaló múltban, mikor még semmi nem volt megteremtve, az ige Istennel közösségben volt. És akkor, hogy még inkább összezavarjon bennünket, úgy folytatja, hogy Isten volt az ige. Istennel közösségben volt, és Isten volt az ige. És már úgy látjuk is ezt a rejtét, a Szent Háromságnak a rejtéjét, az Atya, a Fiú, a Szent Szellem örök hármas egységét, ahogy közösségben voltak, és hogy Isten egy személy, de nem egyetlen személy, hanem egy hármas személy. egy hatalmas rejtély, és aztán azt mondja, hogy minden ő általa lett. És nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött. És hogy még tovább vigye, és hogy megértsük, hogy ki is az az ige, aki az örökkévaló múltban Istennél volt, és Isten volt, a 14. versben úgy folytatja, hogy és az ige testé lett. Tehát emberré lett, emberi formába jött el. És lakott mi közöttünk, mi köztünk volt. Tehát, hogy az örökkévaló Isten, aki által minden lett, és semmi sem, ami létrejött, az mind ő által lett, semmi sem lett ő nélküle, ő testé lett, testet öltött, emberi formát öltött. És szeretnék erről három módon beszélni ma, és szeretnék arról beszélni így az evangéliumnak a fentről lefelé való dinamikájáról, Krisztus alászállásáról, szeretnék arról beszélni, mit jelent ez a belső életünkben, és aztán arról, hogy mire késztet ez bennünket. Tehát az evangélium lentről lefelé, fentről lefelé való dinamikája, mit jelent ez aztán a belső életünkben, és hogy mire késztet ez bennünket. Jó, az evangélium fentről lefelé dinamikája. Hát, hogy Isten, figyeljetek, egy alászálló Isten. Egy alászálló Isten. Ilyen az ő természete, ilyen az ő lénye, ilyen az ő lényege. Ezt itt a karácsonyi történetben, a testetöltésben a napnál világosabban látjuk, de az egész Ószövetségben azért rajzolódik ki Istennek ez az alászálló természete. Ahogy Ádámmal és Évával a kertben jár, ahogy alászál, mikor egyiptomi fogságban vannak, azt mondja, hallottam a nyomorúságotokat, és alászállok, lejövök, hogy kiszabadítsalak benneteket. Amikor Izrael ott van, ő alászáll, hogy az ő népével lakozzon a szent sátorban, a népek közt lakozzon, alászáll. És aztán a napnál világosabban ennek a teljes megtestesülése pedig az, ahogy eljön Isten emberi testben, így alászáll. És sokszor mi keresztények nem is tudjuk azt, hogy ez mennyire radikális, ez egy mennyire olyan igazság, ami nem található sehol máshol, mert minden vallásnak az a lényege, hogy az ember valahogy felszálljon. Így felmenjen Istenhez, felkapaszkodjon egy ilyen képzeletbeli létrán a jó cselekedetekkel, vagy az áldozatokkal, vagy aszkézise, vagy önmegtartóztatással, vagy valamilyen meditációval, vagy teljesen mindegy, hogy milyen úton, minden vallásnak az a lényege, hogy az az állapot, amiben vagy, az nem jó, ezért valahogy próbálj feljutni Istenhez, eljutni Istenhez, és minden filozófiának is tulajdonképpen ez a lényege, hogy valahogy te megpróbálsz eljutni A pontból B pontba, mert ahol vagy, az nem jó. És minden vallás és filozófia így az önmegváltásról beszél, hogy te hogy tudsz eljutni A pontból B pontba. De a keresztény hit nem erről szól. Semennyire nem erről szól. A keresztény hitnek a lényege az evangélium. Ami azt jelenti, hogy Isten eljött. Hogy ő jött el. Hogy ő szállt alá. Hogy mi nem tudunk feljutni ő hozzá. Mi nem tudunk felkapaszkodni ő hozzá. Mi nem tudjuk megváltani magunkat, mert mi annyira bűnösök vagyunk, és elveszettek vagyunk, és nyomorultak vagyunk, hogy mi nem tudjuk ezt megtenni. És ahelyett, hogy Isten megadta volna még különböző programokat, hogy tudnánk ezt megtenni, ő jött el oda, ahol vagyunk. Ő szállt alá. Ő jött közénk. Ő jött azért, hogy megváltson bennünket, mivel mi nem tudtuk megváltani magunkat. És a vallások tele vannak ezzel. Így Luther Márton 1500-as évek első felében, ahogy bencés szerzetes volt, elment Rómába, és ott az egyik templomnak a tornyába, ahogy ott vannak a lépcsők, a nagyon sok más zarándokkal együtt lépcsőről lépcsőre térden felment a lépcsőkön, mindegyik lépcsőn egyszer elmondva a mi atyánkot, vagy valamilyen imádságot, hogy valahogy feljusson, vezekeljen, ledolgozza a bűneit, és hogy valahogy így kegyelmet találjon Isten előtt. Ez általános a hinduizmusba, Indiába, ahol emberek csak azért, hogy valamilyen istenség előtt kegyelmet találjanak, jó akaratot találjanak. Ez egyik településről a másikba, lehet, hogy 30 kilométer hason csúszva mennek zarándoklatukra, hogy valamilyen módon így kegyelmet találjanak, és eljussanak, és vezekeljenek így a bűneikért. De Krisztusban Isten eljött. Ő szállt alá, ő az, aki eljött. Eljött, hova jött el? Csak gondoljatok bele. Eljött Judába. A Judába, ami egy a római birodalomnak egy periférikus tartománya, tehát nem egy nagy palotába jött, nem egy nagy városba jött el, mondjuk Antiochiába, Efézusba, Alexandriába, a kor legnagyobb metropoliszaiba, a Rómába, a palotába, a császári palotába, vagy valamilyen ilyen UFO leszálló helyre, ami különösen ki lett volna így alakítva, hogy majd az Isten ide fog eljönni. Nem. Gondolj bele, mennyire rendhagyó, hogy eljön Júdába egy egyszerű helyre, és azon belül annak sok száz falvai közül eljön Betlehembe, ebbe a kicsi faluba, és még csak nem is a főtérre, vagy valamilyen olyan ott a legszebb épületbe, hanem még Betlehemben sem, hanem Betlehem környékén egy istálóba. Isten eljön, emberré lesz, egy istálóba jön el, amit úgy látunk, úgy tudunk, hogy ez egy barlang istáló, egy olyan helyre jön el, születik meg emberi formában, és aztán belefektetik jászolba, ami egy állat etető. Így van, ahol az állatok szoktak tenni, hogy az Isten, aki mindent alkotott, a mindent kezében tart, mindeneknek a bírája, ő eljön, és egy állat etetőbe fektetik, Isten alászál, eljön. És nem csak hogy, hanem eljön egy családhoz. Egy olyan családhoz, aki végtelenül egyszerű család, Mária és József, semmi különleges nincs felőle, az ő eljövetelénél nincsen vörös szőnyeg, nincsen ott a média, nincsen ott nagy felhajtás, Isten eljön, és senki nem tud róla. Senki. Úgy értem, kivéve az angyalok százai és ezrei és százezrei, akik örvendeznek, és majd biztos eljutunk erre a történetre is, de senki ezen a földön nem tud róla, és ott van ennél az egyszerű családnál. Aztán Isten eljön, és ő kivetett lesz. Menekül, száműzött lesz, menekül Egyiptomba az ő családjával, mert meg akarják ölni, aztán visszajön, és Názáretbe nő fel, ebbe a végtelenül egyszerű faluban, Galileitóhoz nem túl távol, egy szegény, egyszerű családban, környéken, a leghétköznapibb módon. Mit jelenthet ez így az életünkben? Mit jelenthet ez így a hétköznapjainkra? Mit jelenthet ez így bárki számára, ma, bárhol is él a világon? kifejezi ez Isten végtelen szeretetét, végtelen tiszteletét az ember felé, végtelen nagyra becsülését az emberrel kapcsolatosan, végtelen azonosulását az emberrel kapcsolatosan, hogy alászáll, tényleg alászáll. Nem csak, hogy emberré lesz, hanem olyan helyen, olyan körülmények közt, ahol legtöbben nem így születtünk, így van, olyan módon, hogy még tehát alánk száll. És aztán a legvégén pedig a Golgotai keresztre megy, ahol alászáll, ahogy olvastuk Filippi 2-ben, olyan mélységekbe, hogy szolgája és rabszolgája lesz mindenkinek. Az emberi faj minden egyes tagjának, aki valaha élt, aki valaha él, aki valaha élni fog, a Golgotai kereszten mindenkinek a lábát megmossa, mindenkinek a bűnét, mocskát, tisztátalanságát, lázadását, romjait, sötétségét magára veszi, és Isten alászáll a legnagyobb mélységbe, megalázza magát, és engedelmes a kereszt halálig. És ennél, figyeljetek, ennél csodálatosabb sztori, csodálatosabb kép, valóság nincsen sehol, bárhol is keresed, nincs ennél csodálatosabb történet, nincs ennél csodálatosabb színdarab, vagy dráma, nincs ennél megkapóbb, mint hogy Isten egy olyan király, aki szolgává lett. És a szolgák szolgájává lett. Egy olyan király, aki szolgává lett. És ez az evangélium. Ez egyedülálló, páratlan, egyedi és lenyűgöző. Mit jelentett ez? Mit jelent ez számunkra? Mit jelent ez a belső életünkben? Hagyj beszéljek erről, jó? Mit jelent ez a belső életünkben? És hagyd mondjam ezt, hogy ahol, hogy hagyj induljak innen, hogy mi evangéliumi hívők, mi azt gondolom, hogy megértjük az evangéliumnak azt a részét, hogy mi nem voltunk képesek megváltani magunkat, és ezért Isten eljött Krisztusba, és meghalt értünk, és helyettünk a Golgotai kereszten. Sokszor a történelmi egyházakban lévők, valakik abszolút nagyon világosan értik, de sokszor az sem teljesen világos, hogy most miért is jött el pontosan az Úr Jézus Krisztus. De mi evangéliumi hívők, mivel az evangéliumi hívők számára az evangélium fontos, és a személyes megtérés fontos, ezért mi megértjük azt, hogy nem tudtuk megváltani magunkat, és ezért jött el Jézus. De mi azt gondolom, hogy hajlamosak vagyunk nagyon is arra legtöbbször, hogy kihagyjuk az evangéliumot, Isten alászállását így a belső életünkből. A saját belső életünkben. Hogy megértsük azt, hogy ő alászáll a mi életünkben, a mindennapjainkban. Ő egy alászálló Isten. Ezt sokszor nem tudjuk megélni, nem tudjuk megérteni és megélni. Mondok egy-egy példát. Azt, hogy nem kell valakivé válnom, mert az evangéliumban, az evangélium miatt Isten eljött a hétköznapomba, a szürke, átlagos életembe. Tehát értitek, hogy én vagyok az a Júdea, az én belső életem az a Betlehem, az én belső életem lehet az a abszolút tökéletlen, abszolút koszos, abszolút méltatlan, istáló. Ami nem méltó a királyhoz, ami nem elégséges, ami tele van bukással, gyengeséggel, erőtlenséggel, de ő oda szeretne alászállni az én belső életembe, az én szívem mélyébe szeretne, hogy én belső értem lehet az a júdeai Betlehem, az az istáló, az a barlang, és hogy az evangélium az, hogy Isten ide jön el, hogy sokszor vannak ilyen ideáink, hogy hát ha majd eljutok ide az én életembe, vagy ide az én szellem életembe, vagy át tudom élni ezt, vagy érezni ezt, vagy a megszentelődésben, vagy a növekedésemben majd eljutok ide, akkor majd el fog jönni Isten. Majd akkor egy mélyebb, bensőségesebb kapcsolatom lesz Istennel. Majd akkor egy valódi személyes kapcsolatom lesz Istennel. Meghitt kapcsolatom lesz Istennel. De nem. Ez már most elindulhat. Már most elkezdődhet. Mert nekem nem kell valahova eljutnom ahhoz, hogy Isten szeressen engem, vagy Isten befogadjon engem, vagy Isten eljöjjön hozzám. Pontosan ő eljön hozzám, és eljött hozzám, és el akar jönni az én életembe, mert ő alászálló Isten. Mivel alászálló Isten, ezért ott akar alászállni az életembe, ahol szegénység van, ahol bűn van, ahol bukás van, ahol romlottság van, ahol gyenge vagyok. Mert ő ott kíván találkozni veled és velem, ahol vagyok. Nem ott, ahol lenni szeretnék. Éppen ezért a életátformáló valóság az, amikor megengedjük, hogy találkozzunk Jézus Krisztussal, az evangéliummal, a kegyelemmel, ott, ahol vagyunk. Mert mindaddig, amíg azt mondjuk, hogy igen, én találkozok, csak most nem vagyok kész erre a találkozásra, igen, találkozok, csak egy kicsit rendbe hozom magam, igen, találkozok, csak többet kéne olvasnom a Bibliát, ez többet kellene imádkoznom, most éppen itt az Isten tiszteleten nem tudok találkozni vele, de majd elmegyek és átgondolom, és majd kész vagyok találkozni vele. Nem. Isten most akar veled az ő igében találkozni. Isten most akar alászállni az életedbe. És hogy neked ehhez nem kell valamilyennél lenned, hanem ő alászáll a mélységekbe. És a mélységekbe az jelenti azt, hogy a mi életünk mélységeibe is. A mi életünk sötétségeibe is. A mi életünk romjaiba. A mi életünknek a bukásaiba. A mi életünknek azon gyengeségeibe, a küzdelmeinkbe, hogy az alkalmatlanságban, figyelj, hogy Isten alászáll a szégyenünkbe. Isten alászáll, ez az evangélium, a félelmeinkbe, a legnagyobb félelmeinkbe. Hogy Isten így alászálló Isten, és ez az evangélium, ez az advent, ez a karácsony, hogy ő alászál. És amilyen mértékben beengedem őt, olyan mértékben találkozok ővel, és amilyen mértékben találkozok vele, olyan mértékben formálódik át az egész szívem, az egész gondolkodásmódom. Nagyon sokszor így tartunk attól a sötétségtől, ami bennünk van. Félünk, elfordítjuk azoktól a romoktól a fejünket, a szemünket. Nem merünk szembenézni vele. Mert ilyenek vagyunk, mert olyanok vagyunk, akik valahogy szeretjük így a jobbik oldalunkat mutatni. Magunknak is, nem csak másoknak, magunknak is. Ugye a jobbik oldalunkkal ki vagyunk békülve. A rosszabbik oldalunkkal nem vagyunk kibékülve. De mivel nagyon nem tudunk mit csinálni a rosszabbik oldalunk felől, ezért nagyon sokszor tagadjuk, vagy elnyomjuk azt. Elnyomjuk azt. Vagy hazudunk magunknak is felőle. És ezért van egy meghasonlás bennünk. Egy olyan fajta meghasonlás, amely nem szolgálja így a lelki egészségünket, sem az Isten felé való vonzalmunkat. És És mivel valahogy megpróbáljuk a szőnyeg alá seperni, és nem szembenézni vele, ezért sokszor nincs meg az a fajta gyógyulás a személyes életünkben, amiért eljött Jézus. Ami azáltal történik, hogy megértem, hogy Jézus nem a jobbik oldalamért jött el, vagy nem a jobbik oldalamhoz száll alá, vagy nem a jobbik oldalamat akarja, hanem Isten én hozzám jön el teljes mértékben, és engem szeret, és eljött az én legmélyebb részemre, a legmélyebb romjaimba, a bűnömbe, a bennem lévő, hogyha belegondol, sok része van így a Bibliában, amikor Jézus beszél az Isten országáról, amely olyan, mint az ember, aki elvetette a búzát. És aztán éjszaka pedig jön a tolvaj, aki, vagy jön a gonosz, aki pedig elveszti a konkolyt. Így van? És hogy az együtt nő az egész. Hogy mi úgy szeretnénk az életünkbe is ki tudni szedni teljesen azt a konkolyt. Teljesen sterillé tenni magunkat. És azáltal, hogy ezt tesszük, így azt a valós találkozást is elmulasszuk, ahogy Isten hozzánk jön a mélységeinkbe, a sötétségeinkbe. És engedjük be, tanuljuk megengedni, így beengedni Istent az életünkbe, beengedni az Úr Jézus, beengedni az evangéliumot, beengedni az ő szeretetét, így beengedni így a napjainkban, a heteinkben, a különböző élethelyzetekben, megérteni azt, hogy Isten alászálló Isten, és ez nem csak egy olyan dolog volt, ami megtörtént a Golgotai kereszten, vagy az ő testet öltésében, hanem ez egy olyan, ami végtelenül praktikus és a belső emberünk valóságáról is beszél, hogy ezt jelentheti az én életemben, és ezt jelenti az én életemben. És amikor beengedjük, akkor gyógyulás van. Tehát valós találkozás, valós gyógyulás ott a romokban. Talán emlékeztek, hogy egy kicsit erről beszélgettünk a Dorogi Márti, aki pszichológiát tanult, ugye beszélt erről, vagy megnyilvánult ebben, hogy ma ebben a világban mindenki győzni akarna, nyerni szeretne, mindenki előrébb szeretne jutni, és hogy mi modern emberek megtanultunk győzni, nyerni valamilyen szinten, vágyunk erre, felfele jutni valamilyen szinten, de sikert elérni, de nem tudunk mit kezdeni a vesztéssel, a veszteséggel, a kudarccal. Pedig ha jobban belegondolsz, hát ezért jött el Jézus. Tehát pontosan ezért jött el, pontosan az ő eljövetele így a vesztésbe, a kudarcba. Mert hogyha sikerülne győznünk, ha sikerült volna győznünk, ha sikerülne, akkor nem kellett volna eljönnie. De hát azért jöttem, mert egyébként meg nem sikerül, akárhogy is próbáljuk ezt elmagyarázni. És azért jött el, hogy találkozzon így a vesztésben, a veszteségben, a kudarcban. Mikor leginkább úgy gondolom, hogy most biztosan méltatlan vagyok, most biztosan nem fog eljönni hozzám, mert méltatlan, ő akkor kopog a mi ajtónkon, mert méltatlan vagyok. Oda jön az ő szeretetével, elfogadásával, jelenlétével, amikor ilyen állapotban vagyok. És minél inkább beengedem őt a romjaimba, annál minél inkább fogadom őt, annál inkább így megtapasztalom az evangéliumnek ezt a fentről lefele dinamikáját. Az Isten alászállását, és ez hoz gyógyulást és békességet. Örömöt az életben, nem? Mert hát akkor már, igazából mi az, ami elveheti ezt az örömöt, ha már a legnagyobb mélységekbe is eljött, és elhozta az ő jelenlétét, elhozta az ő szeretetét, elhozta a befogadást. Mi az, ami? Igazából akkor tényleg legyőzhetetlenek vagyunk, ha ezt hisszük, és valljuk, és tapasztaljuk, és befogadjuk, és elhisszük, akkor tényleg, és elkezdünk átformálódni, elkezd a szívünk átformálódni. Úgyhogy hagy fejezem be ezzel, hogy mire késztet ez bennünket, ez az evangélium fentről lefele való dinamikája, és hogy ezt megtapasztaljuk a belső életünkben. Mi ennek a gyümölcse? Mire késztet ez bennünket? Ha egy szóval ki lehet fejezni, akkor azt mondjuk, úgy mondhatjuk, hogy ez átformál bennünket, ez valóban megváltoztat bennünket. De nem úgy, ahogy ezt a vallás igyekszik tenni, mert a vallás az mindig kívülről befele akar átformálni. Hogy ad egy morális szabályt, egy morális rendszert, amelyet, hogyha eléggé teszek, ha eléggé tudok tenni, ha képes vagyok tenni, akkor megvan arra az esélyem, reményem, hogy át fogok formálódni, és egy másfajta életem lesz. Az evangélium nem ezzel a külső kívülről befelé, hanem a Krisztus a szívünket veszi célba. A legmélyünket veszi célba. Azt a legmélyebb részünket veszi célba. És oda jön el, és ott találkozik velünk, hogy aztán egy belülről kifelé való dinamikája legyen az evangéliumnak. Hogy ahol Isten az evangélium által a lényünk mélyén, legmélyén találkozik velünk, újból, és felfakasztja az élet forrásait a mélyből. Oké? És a Biblia tömve van ezekkel a történetekkel. Lukács 19-ben ott van ez az ember, úgy hívják, hogy Zákeus. Oké? Ő azt mondja róla a Biblia, hogy ő fő vámszedő volt. Egyszerűen egy fő mafiózó volt. Valaki, aki rátette az életét, hogy neki nem számít semmi, csak hogy rohadt gazdaggá tegye magát. Kő gazdaggá tegye magát. Csak ez számít neki. Nem számít a népe, nem számít a becsülete, nem számít a családja, a szülei, sem a hozzátartozói, mert ez egy végtelenül szégyenletes dolog volt, de nagyon nagy pénzt lehetett ezzel keresni. És képzeljétek el, hogy egy ilyen vámszedőt, vagy hát fő vámszedőt, aki ő volt, mindenki megvetette a társadalomban. Kirekesztette, hogyha elment, bárhol ment, leköphették, megvetették. Senki nem ehetett egy asztalnál ő vele együtt, mert egy olyan áruló, egy olyan hazaáruló, istenáruló bűnös. A nagyobb családja valószínűleg nem evett ő vele egy asztalnál. Ez egy kiközösített, megvetett ember volt. Mikor Jézus jött Jerikóba, hatalmas tömeg vette őt körül, és Zákeus szeretett volna Jézus közelébe férkőzni, hogy láthassa őt. De mivel hatalmas tömeg vette körül, és ő alacsony termetű volt, ezért az út mentén volt egy fa, egy eper fügefa, amire felmászott, mert tudta, hogy Jézus ott fog elmenni, tehát fifikás is volt. Hát persze, jó sok pénzt keresett vele, így van. És ahogy Jézus elmegy, és Zákeus ott van ezen a fán, Jézus a fa alatt megáll. Feltekint Zákeusra. És ne felejtsük el, ő egy kiközösített ember, akivel senki sem vállalt közösséget. És azt mondta, Zákeus, szállj alá hamar, mert én ma este nálad fogok megszállni. És nagy örömmel lejön. Oké, mi ez az evangélium? Eljön Zákeushoz. Oké, aki mindenki elvet, mindenki kiközösít, és Jézus azt mondja, figyelj, én veled akarok lenni. Én veled akarok közösségben, én veled akarok egy asztalnál ülni. Te olyan értékes vagy nekem. Te bűnösebb vagy, mint valaha gondoltad, de én jobban szeretlek téged és befogadlak, mint valaha remélted. És örömmel leszáll Zákeus, vendégül látja az urat és a tanítványokat, és valahol ott az este során, ahogy az evangélium munkálkodik az ő szívébe, ahogy az alászálló Isten már nem csak az asztalához ül, hanem a szívébe feláll, és azt mondja, figyeljetek, a vagyonomnak a felét szétosztom a szegények közt. És hogyha valakivel bármit csalással elvettem, kicsaltam belőle, akkor négyszeresen visszafizetem annak. Ne felejtsd el. Egy olyan emberről beszélünk, akinek eddig az egész élete úgy rendezkedett be bármi áron, bármilyen áldozattal, nem számít milyen áldozattal, de én még több pénzt akarok. Nyilván ragaszkodott 10 körömmel a pénzhez. És most a szíve mélyén ez a mély ragaszkodás enged. Enged. Miért enged? Jaj, Zákeus, azért, mert nem szabad ilyen kapzsi embernek lenni. Zákeus, azért, mert vannak mások is, akik kevésbé szerencsések, mint te, és fontos, hogy ő nekik is legyen. Nem, ez kívülről befele így van. Nem. Azért enged, mert az egész világa megfordult ő vele. Az egész élete megfordult, mert megértette, hogy nem csak, hogy most valaki leül velem, vagy valaki fontos, és egy fontos vallási tanító leül velem, hanem megérti azt, hogy a mindenható Isten, az élő Isten eljött hozzá, és ő vele akar lenni. Abban az állapotban, ahogy ő van. És folytathatnánk a történeteket az asszonyok után, és most nem fogom kibontani, de értjük, vagy értitek, vagy értjük mi ezt igazán? Érted te ezt igazán? És azt gondolom, hogy azt mondjuk, hogy nem. Azt kell, hogy mondjuk, hogy nem igazán értjük. De amilyen mértékben értjük, olyan mértékben újul meg az életünk. Amilyen mértékben értjük, olyan mértékben változik meg minden, ahogy mi eddig Isten láttuk, vagy Istenhez kapcsolódtunk. Amilyen mértékben értjük, olyan mértékben tapasztaljuk meg ezt az örömöt, és a békességet, és a megelégedettséget, és a hálát, és a köszönetet, és a dicséretet. Mert hogy Isten alászálló Isten, és ez a szívünket, a lényünk legmélyét változtatja el, ahogy ő változtatja meg, ahogy találkozik ott velünk. Úgyhogy befejezésképpen azt olvastuk Filippi levélben, az 5. versben, hogy azt mondja, hogy ez az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is volt. Tehát, hogy mire készített ez bennünket? Mit hoz ez be az életünkbe? Hogy azt mondja, hogy hát bennetek is ugyanez az indulat, más fordítások, érzet, gondolkodásmód, lelkület, törekvés legyen, ami a Krisztus Jézusban is volt, és utána mondja, hogy hogyan nem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, emberi formát vett fel. Mikor ilyen állapotban tártatott, mint ember, megalázta magát, és engedelmes volt a kereszthalálig. Tehát ez az alászállás. Tehát figyelj csak, azt mondja, hogy mi nekünk is ugyanez az alászállásunk, és ez az, amit az evangélium terem és létrehoz a szívünkbe, ez az, amit az alászálló Isten létrehoz. Pontosan ez, amit itt a Filippi beliekhez írt levélben olvasunk, hogy tudjátok, hogy mi volt a gond a Filippi beliekkel? Hogy, Volt az egységnek egy hiánya. Csak volt az, hogy falak voltak, és nem hidak voltak. Hogy nem tudták valóban szeretni egymást, nem tudták valóban szolgálni egymást. Hogy nem tudták a másik javát keresni. Mindig a maguk javát keresték. És erről beszél itt Pál apostol, hogy figyeljetek, hogy mi bennünk is ugyanez az indulat legyen, mert hozzánk elérkezett Jézus, és ezért mi is alá tudunk szállni, és most már mi is lábakat tudunk megmosni, mi is szeretni tudjuk azt, aki kevésbé szeretetre méltó, mi is szolgálni tudjuk egymást, mert az evangélium így formál át, hogy amilyen mértékben beengedem az alászálló Istent az életembe, olyan módon tudok én is elfeledkezni saját magamról. Olyan módon tudok én is másokért élni. De ahogy megértem, nem tudok nem másokért élni. Nem tudok nem szeretni, nem tudok nem szolgálni. És hogyha nincs egy ilyen szolgálatom, egy ilyen szeretetem, egy ilyen alászállásom, hogyha azt találom, hogy a szívemben megítélek folyamatosan embereket, azt találom, hogy folyamatosan magamat felé helyezem embereknek, magamban folyamatosan mérlegelem az embereket, tehát hogyha ezt találom magamban, hogy tud ez megváltozni? Hogy tud ez megváltozni? Meg tudom változtatni ezt magamban? És az evangéliumnak a válasz az, hogy nem, mert ha megtudnám, nem jött volna el Jézus. Pontosan azért jött el Jézus. És pontosan ezért fontos, hogy beengedjem a belsőmben, hogy aztán felszakadhassanak a kegyelemnek és az új életnek ezen folyamai és áradatai, amelyek egy önzetlen szolgálatban nyilvánulnak meg. Ahol megnyílik a szemem, és azt mondom, te jó ég, eddig úgy éltem az életemet, hogy szinte mindig csak magamra gondoltam. Eddig úgy voltam a testvéreim közt a gyülekező, hogy mindig csak magamra gondoltam. Eddig úgy voltam a munkahelyemen, hogy mindig csak magamra gondoltam. Eddig úgy voltam a családomban, hogy így a saját dolgaimat kerestem. Te jó ég, most megnyílt arra a szemem, hogy vannak mások körülöttem. És hogy én lehetek az, aki szolgálok, és én leszek az, aki szolgálok, és megmosok lábakat, és szolgálok, és saját, úgyhogy én fizetem az árat, úgyhogy nekem kerül ez valamibe, ugye? Mert mindaddig, amíg a szolgálat nem igazán kerül nekem semmibe, addig az nem igazán szolgálat. Vagy mindaddig, amíg a szolgálat valamilyen módon viszonzásáig, az nem igazán szolgálat. A szolgálat akkor igazán szolgálat, ha ezért ez nekem kerül fáradtságba, nekem kerül energiába, nekem kerül időbe, nekem kerül akár anyagiakba, pénzbe, nekem kerül abba, hogy az életemet át kell rendezni, mert változtatni kell dolgokon, amik akadályozzák. Nekem kerül ez valamibe. És most pedig ott van az, hogy én akarom, hogy nekem ez kerüljön. Én fel vagyok szabadulva, hogy nekem ez kerüljön. Nekem ez kiváltság, hogy én szolgálhatok. Ez nekem öröm, hogy szolgálhatok. Nekem ez felszabadító, hogy szolgálhatok. Mi más tehetnék? Hisz a mindenható Isten, az élő Isten azért jött, hogy engem szolgáljon, és én találkozok ő vele, az alászálló Istennel, újból és újból, és most ez a gondolkodásmód, lelkület, törekvés, szív formálódik bennem, hogy én is hasonlóvá válok az Úr Jézus Krisztushoz. És az evangélium munkálkodik bennünk mélyebben és mélyebben, ahogy egyre inkább elámulunk azon, hogy kicsoda mi Istenünk, és az átformál bennünket az ő képmására. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk! Atyánk, köszönjük a te igédet, amely csak olyan erőteljesen és meglepő módon beszél arról, hogy ki vagy te. Köszönöm azt, Istenem, hogy Te valóban alászálló Isten vagy. Köszönjük a adventi történetet, valóságot, a karácsonyi valóságot, hogy Te alászálltál a mélységekbe. Atyám, azért imádkozom, hogy ezt ne csak tudjuk, ne csak halljuk, hanem ezt be is engedjük. Azért imádkozom a testvéreimért, magamért, ezért a gyülekezetért, hogy engedjük mélyre a Te alászállásod, mélyre a mi életünkbe, mélyre a mi romjainkba, mélyre a sötétségbe, mélyre a félelmeinkbe, mélyre az aggodalmainkba, mélyre a bukásainkba, mélyre a bűneinkbe, mélyre ott, ahol az életünk csak nagyon nem olyan, ahol, ami ennek szeretnénk, hogy legyen. Uram, hogy engedjünk Téged mélyre, mélyre, ahogy Te alászállsz. És Atyám, imádkozom azért, hogy ez a találkozás megtörténhessen csak most ebben a pillanatban is, és aztán a következő héten és hetekben, az adventi időszakban és az egész életünkben. És Uram, azért is imádkozom, hogy aztán ennek a valósága meglátszódjon az életünkben, hogy ahogy élő víznek folyamai ömlenek ki a mi bensünkből, ezek olyanok legyenek, amelyek a Te alászálló életedet hozzák a körülöttünk lévő helyzetekbe, emberekbe, romokba, egyáltalán nem ideális családi helyzetekbe, egyáltalán nem ideális házasságokba, egyáltalán nem ideális gyülekezeti helyzetekbe, egyáltalán nem ideális munkahelyi helyzetekbe, egyáltalán nem ideális kapcsolatokba. Úr Jézus. És aztán azért is imádkozunk, hogy ahogy itt helyi gyülekezetként itt vagyunk Szegeden, hogy áradhasson ez az élet szolgálatként olyanok felé, akik nem ismernek Téged. Hogy megláthassanak Téged ebben. Hogy találkozhassanak, hogy nők is gyógyulást élhessenek át, megtérést, bűnbocsánatot. Uram, köszönjük. Köszönjük a Te alászállásod. Uram, és tényleg, hagyj legyen ez az a valóság, amivel találkozunk. Napról napra, pillanatról pillanatra. Drága Szent Szellem, adj nekünk, segíts nekünk abba, hogy hol fedjük, vagy nyomjuk el az életünkbe azokat a dolgokat, vagy hol próbáljuk szőnyeg alá seperni azokat a egyáltalán nem ideális dolgokat az életünkbe, ahol sokkal inkább csak rád lenne szükségünk. Igen. Munkálkodj bennünk a Te igéddel, a Szellemed által. Jézus nevében. Amen.